A telefonvonal túlsó végén Holoda Attila energiapiaci szakértő. Jó reggelt kívánok, köszönjük, hogy rendelkezésünk
rá. Jó reggelt kívánok.
Ugye, ami miatt beszélgetünk, az az, hogy legalábbis hát meglehetősen furcsa módon az Egyesült Államok elnöke, miután tárgyalt az indiai miniszterelnökkel Narendra Modival, szerdán azt jelentette be, hogy idézem, India leállítja az orosz kőolaj importját. Na most, ugye a kérdésem az, hogy ezt jó, hogy Donald Trump mondja, de vajon mondja-e az indiai miniszterelnök is ugyanezt?
Igen, hát ez ilyen nagyon érdekes dolog, hogy egyelőre ezt Trump állítja, hogy ő biztosította az indiai miniszterelnök a Modi erről, de hát az egyrészt Trump maga is elismerte, hogy ez nem azonnal történik, hanem fokozatosan valamikor, de az indiai források nem erősítették ezt meg, tehát amennyire én tudom, indiai külnömítók nem kaptak olyan jellegű hivatalos kormányzati utasítást, hogy ők állítsák el az orosz olajimportot, mert pedig az indiai kormány folyamatosan is eddig is mindig arra hivatkozott, hogy neki az a fontos, hogy a fogyasztókat védjék, hogy egy kiszámítható és stabil energiaellátásuk legyen, és a lakosság számára is megfizethető maradjon. Ebből következően ők eléggé erőteljesen diverzifikálták már korábban is a saját nyerskőolajbeszerzésüket. Egyébként nem kizárólag Oroszországból, hanem sok felőről vásárolnak olajat. Ráadásul az indiai finomítók talán a legkorszerűbbnek mondhatók ilyen szempontból a világon, mert ők vannak arra beállítva, hogy gyakorlatilag mindenféle finomítása alkalmas kőolajat tudjanak vásárolni, nem csak orosz, hanem mindenféle más. Tehát annyira flexibilis a saját ellátási rendszerük, hogy pillanatok alatt képesek akár napon belül is átállni más típusú kőolajnak a feldolgozására.
Ez például nálunk is probléma, mint ahogy azt hallhattuk korábban, vagy legalábbis nem csak nálunk, ugye más finomítóknál is, hát ehhez képest valóban ez egy nagyon komoly helyzeti előny. Egyébként az indiai felhasználás az a világ, mert azt tudjuk, hogy a legnépesebb ország a Földön, de felhasználás tekintve hol vannak?
Hát felhasználás tekintve nyilván azért hatalmas országról beszélünk, de azért nem állítanám, hogy amellett persze, hogy egy 1,2 milliárd, vagy nem is tudom már hányan vannak pontosan, egy ekkora országot ellátni üzemanyaggal, ahhoz nagyon sok kell. Tehát azt kell látni, hogy az indiai finomítóknak a feldolgozó kapacitása az naponta több mint 5 millió hordó. Csak hogy jelezzék a hallgatók, hogy ez mekkorát jelent, ez több mint 30-szor nagyobb, mint mondjuk a 100 halombattai finomítónak a napi feldolgozó kapacitása, tehát hatalmas feldolgozói mennyiségről van szó, és nyilván ehhez nekik be kell szerezni a saját finomítóknak az ellátása, ahol szükséges kőolajat, valamennyi kőolajat termel India is egyébként nagyjából olyan 600 ezer hordót naponta, ami azért szintén nem kis mennyiség, de hát India méreteihez képest azért ez elenyészőnek, vagy ehhez az 5 milliós napi feldolgozói kapacitáshoz képest azért ez elenyésző. India már korábban egyébként többnyire a Közel-Keletről, de egyébként Oroszországból is vásárolt. Az utóbbi időben gyorsult föl az, vagy mondjuk úgy, hogy növekedett meg az a mennyiség, amit Oroszországból vásárolnak, és ez egyértelműen arra utal, hogy nagyon jó a haszon rajta, az a marzs, amit el tudnak rajta érni. De még egyszer hangsúlyozom, az indiai finomítók képesek mindenféle típusú olajat feldolgozni, ebből a szempontból az úgynevezett komplexitást indexük az egész magasnak mondható, vannak, amelyek nagyon-nagyon magasak, hiszen 22 finomítója van egyébként Indiának, 22 nagy finomító, hát a mi egy kis finomítónkhoz képest, ugye egész másról beszélünk, de gyorsan hozzáteszem, hogy miközben nálunk arról beszélnek, hogy ez nálunk mekkora problémát okoz, ez a finomítói komplexitási index a magyar finomítónál, illetve a pozsonyi finomítónál is igen magasnak mondható, sokkal jobb például, mint a versenytársaké, jóval magasabb például, mint a sveháti finomítói, miközben a sveháti finomító 8-9 különböző típusú olajat tud feldolgozni, tehát nem igaz, hogy a magyar finomító és a pozsonyi finomító alkalmatlan erre, való igaz, arra lett optimalizálva, hogy minél többet hozzon ki a magas kéntartalmú uráli olajból, azaz ebből az orosz export olajkeverékből, amit ugye az oroszoktól vásárolnak, de ez nem azt jelenti, hogy nem képes a magyar finomító, vagy éppen a szlovákiai molos finomító feldolgozni más típusú olajat.
Ha mégis megvalósul az, hogy India nem vesz orosz olajat, mennyire fog ez fájni Moszkvának?
Hát Moszkvának nagyon fog fájni, mert az utóbbi időben India hihetetlenül megnövelte az Oroszországból vásárolt mennyiséget, azzal együtt, hogy egyébként a mennyiség megnövekedése mellett azért az értekapott árbevétel jelentősen visszaesett. ugye úgy általában a fosszilis energia hordozóknak a, tehát az olaj, a földgáz és a szénnek a vásárlása vagy értékesítése Oroszországból csökkent valamennyit a háború kezdete óta, nagyjából el 20-22%-ot, de az érte kapott pénz az bizony több mint 50%-kal csökkent, azaz India is, India és Kína is, meg hát nyilván a többi vásárló is erőteljesen kihasználja az oroszok szorult helyzetét, gyakorlatilag apró pénzért adják oda nekik ezeket a nyersanyaghordozókat, és persze ebből a szempontból kicsit zavaró, hogy most akkor nézzük, hogy a tőzsdei árfolyam hol tart. Általában ezek a nagy cégek nagy mennyiségben már nem tőzsdei áron vásárolnak, hanem jóval nagyobb diszkonttal tudják megvásárolni az oroszoktól a kőolajat, és ebből a szempontból Oroszországnak gyakorlatilag azt lehet mondani, bár Putyin elnök szereti a hangsúlyozni, hogy nem így van, de valójában úgy van, hogy a fosszilis energia hordozókból származó bevétel a döntő bevétele Oroszországnak külföldről.
Donald Trump fog egyet mondani, hogy Magyarország leállítja az orosz kőolaj importját, nem sokára itt tárgyalnak majd Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, már csak azért, mert ugye korábban is jelezte, hogy ez Magyarország sem kivétel az alól, amit ő eltervezett.
Nyilvánvaló, és egy ilyen jelzés azért már korábban megérkezett Magyarország irányába is, hogy ezt a fajta leválást ezt föl kellene gyorsítani. Van annak egy pikáns bukéja, hogyha mondjuk éppen budapesti találkozón mondaná mondjuk Trump elnök Orbán Viktornak, hogy akkor tessenek leállni arról az orosz olajról, amit az itt velem szembe ülő Putyintól vásároltok. Biztos, hogy nem fog szerintem ilyen direkt elhangzani ezen a találkozón. De egyértelműen abban az irányba mutat, hogy pontosan tudja egyébként Donald Trump is, hogy Putyinnak szüksége van arra az olajbevételekre és a földgázbevételekre, amit például Magyarországról is kap, ahhoz, hogy tudja folytatni a háborúját. Tehát, hogyha egy ilyen jelzés érkezik, és az a jelzés felerősödik, vagy ennek a diplomáciai üzenet értéke egyre erősebb lesz, hiszen azért ott már mindenféle jelzés, nem csak maga az amerikai elnök, hanem az amerikai elnöknek a energiaügyi minisztere is jelezte Magyarország felé is, egyébként meg az európai országok felé, hogy bizony le kell válni erről minél hamarabb, ne táplálják azt a háborús gépezetet, amit az olajpénzekből tartott Vlagyimir Putyin, hiszen amíg van pénz, és folyamatosan jönnek a bevételek, addig tudja magát a háborút is finanszírozni belőle.
Még egy kérdés, ami most túlmutat az olajon, illetve a napelemek, mert ezekkel sokat foglalkozunk. Olvastam egy cikket, Kínában egy érdekes szélerőművel kísérleteznek, mégpedig felengednek több száz méter magasra ilyen hatalmas nevezők léghajókat, és azok alatt vannak a turbinák. Abból a feltételezésből kiindulva, ami nem is feltételezés, tény, hogy mit tudom én, 6-800 méteren ott folyamatosan fúj a szél, tehát nincsen szélcsend. Ezt összekötik nyilván földön kábelekkel, és folyamatosan tud termelni a szélerőmű. Mit szól ehhez?
Biztos, hogy ez egy nagyon érdekes dolog lehet, és valószínű, hogy ebből a szempontból mondjuk úgy, hogy a szélerőműveknek a korábban időjárás függővé tett változata, ugye mindig ez a fő probléma ezeknél a megújuló energiaforrásoknál, hogy hát a napelemnél pontosan tudjuk, hogy nem csak időjárás függő, hanem még napszak függő is, de mondjuk a szélerőművek esetén legalább azt tudtuk, hogy sötétbe is tud fújni a szél, sőt, néha még éjszaka jobban, vagy este jobban felerősödik a szél. Ebből a szempontból ezeket a szélcsendes időszakokat kihasználni, vagy azoknak a szünetét megtörni, egy ilyen kezdeményezés biztosan érdekes lehet. Vannak egyébként más típusú kezdeményezések is, például a szaudiak azon dolgoznak, hogy napelemeket juttassanak fel a világűrbe, és onnan nem vezetéken, hanem valamilyen rádió hullámon keresztül juttassák el az energiát a földre. Én azt gondolom, hogy amellett, hogy egyébként az energiafogyasztás folyamatosan nő a világban, és ezen belül azért a fosszilis energiahordozók dominanciája még mindig nagyon erős, még mindig 75% felett van az olaj, gáz és a szénnek a dominanciája, de a folyamatos növekmény mellett egyre több ország, és érdekes módon Kína, amelyik egyébként a leginkább és a legtöbb fosszilis energiahordozót használja, és fordítja a legtöbb pénzt arra is, hogy a megújuló energiákban új fejlesztéseket, vagy éppen nagy projekteket indítsanak el. Kína önmagában annyit szokott fordítani, például megújuló energia beruházásokra, mint az összes többi ország együttvéve, de hát tegyük hozzá zárójelbe, hogy és Kína több szenet fogyaszt el például, mint az összes többi ország együttvéve. Tehát mindenképpen azok vezérlik, tehát a maga az energiafogyasztás folyamatos növekménye, vagy növekedése vezérli ezeket a fejlesztéseket, és ebből a szempontból Kína mindig is valahogy, mondjuk úgy, hogy fejlesztési tekintetben, különböző feltalálások és találmányok tekintetében azért mindig élen járt, ez is egy ilyen, és én szerintem előremutató megoldás lehet.
Nagyon szépen köszönöm, Holoda Attila energiapiaci szakértőt hallották az elmúlt percekben. Zenélünk egy kis kultúra, majd közlekedünk, 9-kor friss hírek, és nyitjuk a tőzsdét.